Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked ezért a karácsonyi ünnepért. Köszönjük az egyszülött fiút, köszönjük neked az Úr Jézust, akit elküldtél értünk annó Betlehemben, és köszönjük neked, hogy örömteli szívvel jöhetünk, és hallhatjuk mi is a szót, üdvözítő született ma nekünk Dávid városában. Köszönjük neked, hogyha a karácsonynak azokat a dolgait, amelyet a világ rátett, és el akar takarni téged, most lefejtett számunkra, és hálásak vagyunk, ha megnyithatjuk a szívünket az igazi karácsonyi üzenet és evangélium előtt. Kérünk téged, hogy így legyél közöttünk, szenteld meg ünnepünket, és kérünk, mi pedig hadd nyissuk meg szívünket az értünk eljött, megszületett Jézus Krisztus előtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz, legyél itt velünk. Amen. Máté evangéliuma első fejezet 18-tól 25. versekig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szült a fiát, akit Jézusnak nevezett el. Ezt az igét, igeverset szeretném kiemelni, ami 23. versben van megírva, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnak nevezik majd, ami azt jelenti velünk az Isten. Egy karácsony előtti nagy vásárlás közepette az adventi időszakban, karácsonyi kirakat előtt gyülekeztek az emberek valahol, és a kirakatban nem árucikkek voltak, nem a bolt által árult termékek, hanem egy karácsonyi kép, és mellette egy nyitott Biblia, Lukács evangélium a második részénél volt kinyitva, ahol le van írva a karácsonyi történet. És ott a tömegbe egy asszony nézegetve azt a kirakatot egyszer csak azt mondta, nem igaz, hogy már a karácsonyba is belekeverik ezeket a vallásos egyházi dolgokat. És akkor valaki a tömegből azt mondta neki, hogy tudja egyáltalán maga, hogy minek az ünnepe karácsony? És az asszony csak ennyit válaszolt, hogy minek az ünnepe. Ez is csak egy ünnep, olyan, mint az összes többi. És kedves testvérek, én nagyon remélem, hogy ti, akik itt vagytok, legalább nem így tekintetek karácsonyra, hogy ez is olyan ünnep, mint az összes többi. Hiszen ennél sokkal többről van szó. Ahogy itt olvastam az igében is, amiről karácsony szól, azt látjuk, hogy valami miatt a Szentírás és Isten kijelentése nagyon fontosnak tartja azt, hogy Jézus Krisztus, mikor eljött erre a földre emberi testben, szűztől született. És tudom, hogy ezt nekünk nagyon nehéz elhinni, szerintem nem volt egyszerűbb azoknak az embereknek sem, akik ezt megélték, vagy abban a korban éltek, hiszen pont erről beszél az a mai történet is, amit felolvastam. Józsefnek sem volt könnyű elhinni. 2000 évvel ezelőtt sem volt könnyebb elhinni ezt a tényt, mint nekünk ma. De talán a probléma az az, nekünk sokszor a Biblia kapcsán, hogy mindig a magunk helyzetéből indulunk ki. És ha a magunk helyzetéből indulunk ki, akkor azt kell mondjam, hogy igazából azt is nehéz elhinni, amiben mi ma élünk, amit most megélünk. Annyiféle hírt olvastok, láttok, egymásnak szemtől szembe és homlok egyenest ellentmondó dolgokat, és van, aki azt mondja, hogy ez az igaz, van, aki azt mondja, hogy az az igaz, és itt vagy te, itt vagyok én, akik döntsük el, hogy mi az igazság. Pedig itt élünk, ugyanazt éljük meg, ugyanazok a dolgok történnek velünk a mindennapjainkban, nagyjából, mint ami történik az egész országunkban, az egész világon, és mégis nagyon nehéz elhinnünk, hogy megéljük azt az időszakot, amit megélünk, hogy végül is mi lehet ebben az igazság. És mi ebből indulunk ki, amikor arra gondolunk, hogy 2000 évvel ezelőtt eljött Jézus, megszületett, tényleg szűztől született? Tényleg az Isten jelent volna meg a Földön? És ha a saját helyzetünkből indulunk ki, akkor csak még nagyobb nehézségeket gördítünk éppen ezért magunk elé. De szeretnék valamit megmutatni most nektek a felolvasott igéből, hogy mit is jelent ez, hogy a magunk helyzetéből indulunk ki, és ez újabb és újabb akadályokat gördít az elé, hogy megértsük az igét. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus születése így történt, mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek. Ugye egyrészt az akkori kor jegyessége, az nem ugyanaz, mint a mai. Biztos hallottátok már, de ismételjük át. Egész pici koruktól kezdve a szülők már kinézték egymásnak az egymásnak való fiút és lányt, és úgy is nevelték fel őket, hogy majd ők egymáséi lesznek. Tulajdonképpen a házasságot túl komoly dolognak gondolták ahhoz, hogy ezt majd pusztán csak a szív érzelmeire bízzák, mint ahogy van ez manapság. Nem, ott a szülők józan eszű döntése kapcsán kinézték egymásnak a leendő férjet és feleséget. Ilyen szempontból szóban egy jegyesség megtörtént. Aztán, amikor abban a korba léptek a fiatalok, volt egy hivatalos eljegyzés is, és akkor jártak onnantól kezdve hivatalosan jegyességben a felek. De ez egy egyéves időszak volt, ami egyfajta próbaidőszak volt, nem éltek együtt, nem laktak együtt úgy, mint manapság, hanem teljesen külön élt a férfi és a nő, és gyakorlatilag egymás hűségét is tesztelték ezzel, hogy vajon történik-e probléma, vajon rábízhatja-e majd a másikra az életét. És tulajdonképpen ez alatt az egy év alatt már gyakorlatilag férnek és feleségnek tekintette őket a külvilág és a környezet. Jól lehet, még nem volt meg ez a hivatalos házasságkötés. És egy év alatt eldönthették, hogy esetleg valamelyikük valami olyat talál a másikban, miatt nem is lépnek házasságra, ezt viszont fel kellett bontani, ugyanúgy, mintha házasok lettek volna. És ha figyelmesen olvassuk az igét, de nem ismerjük ezt a hátteret, akkor azt olvassuk, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, és közben kitűnik, hogy Mária áldott állapotban van. Azaz, lefordítva, gyermeket vár, terhes. Hogy történhetett ez, ha egyszer már a hivatalos jegyesség is lezajlott köztük, és ebben az egyéves próbaidőszakban vannak? De még csak jegyese. És a következő versben meg ezt olvassuk, hogy férje József, aki igaz ember volt. Most akkor jegyesek voltak, vagy már férj és feleség? És ennek a háttérnek az ismeretével kell tudjuk azt, hogy a jegyesség egyéves próbaidőszaka szerint a külvilág számára ők már férj és feleség voltak. Jól lehet, nem éltek együtt, hanem külön házban, a nő az apja házában, a férfi és a maga családja házában. De mégis így mondja az ige, hogy a férje József, és nem téved ezzel Máté és a Szentíró, hanem egyszerűen ismeri a kort, amiben ő él. És amikor ezt olvassuk, hogy elhatározta József, hogy titokban elbocsátja, és ezt az eredeti szövegben olvasnánk, akkor azt a válás szót olvassuk, hogy elválik tőle. Egy olyan valakitől, akivel még összesen házasodott. Tehát az első üzenetünk ma ez, testvérek, hogy ne a magunk helyzetéből induljunk ki, amikor a Bibliát olvassuk és tanulmányozzuk. Mert sokszor csak akadályokat gördítünk magunk elé, és elkezdünk hinni azoknak, akik azt mondják, hogy a Biblia ellentmondásos. Egyszer azt írja, hogy jegyesek voltak, utána azt írja, hogy házasok voltak, pedig még nem keltek egybe. Egyszerű kortörténeti ismeret áll mögötte. És jó az, hogyha megjegyezzük, hogy a Biblia hiteles. Pont egy ilyen történetben is látszik, Csak lehet, hogy egy kicsit utána kell járnunk dolgoknak. És éppen ezért kell, hogy lássuk, hogy a Biblia hiteles, hogy valamiért nagyon fontosnak tartja Jézusnak a szűztől születésének kérdését. És a második üzenetünkre lépnék ezzel, amikor azt mondja itt nekünk ez a karácsonyi történet, hogy Jézus azért jött, hogy a bűneinktől megszabadítson minket. Nos, a másik nagyon nehéz dolog, ami nekünk nagyon nehezünkre esik elfogadni ezt, hogy bűneinktől akar megszabadítani. Hát egyáltalán ki bűnös? Mi az, hogy a bűneinktől akarna megszabadítani? Tényleg az Istennek ez a legnagyobb problémája velünk, hogy most egyszer-egyszer hazudtam, vagy egyszer-egyszer egy picit csaltam, vagy loptam valamit, de hát azért én nem vagyok egy olyan bűnös, mint amit a világ is bűnösnek tekint, és itt direktbe a szemünkbe mondja a karácsonyi történet, hogy azért nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét a bűneiből. Tehát ez az ő fő küldetése. És a Biblia számára és Isten számára akkor is ez a központi kérdés. Jézus földre jövetelének, karácsonyi születésének és minden szolgálatának akkor is ez az alapvető célja, hogyha ezzel mi egy kicsit nehezen tudunk mit kezdeni, vagy nehezünkre esik elfogadni. Igazából elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt a célját be tudja tölteni, hogy megszabadítson minket a bűneinktől, elengedhetetlen, hogy ő több legyen, mint pusztán ember. És a szűztől való születés Jézusnak az isteni természetére mutat rá. Ugyanúgy a fogantatása, mint későbbi szolgálata, hogy parancsol a tengernek, s lecsendesül, vagy meggyógyít vakot, süketet, bénát, vagy a tengeren jár, vagy megsokasítja az 5 kenyeret, 2 halat, vagy éppen miután megölik és feltámad a halálból. A szűztől való fogantatása és születése is az ő isteni természetének ugyanilyen kinyilatkoztatása, mint a későbbi csodái, mint a halálból való feltámadása. Gondoljatok bele, hogy miért fontos ez. Van egy anyja Jézusnak, a megszülető Jézusnak, aki egy ember, Mária. És ki az ő apja? Ki az ő édesapja? Melyik emberben keressük őt? És erről beszél a Biblia, hogy nem ember az ő apja, hanem Isten. Istentől fogantatik egy emberben. Ez legjobb logikánk szerint is, ha elmélkedünk ezen, ezt azt kell jelenteni, hogy van egy Isten apa, egy ember anya, akkor milyen természetű lesz a születendő gyermek? Azt gondolom, hogy ha gondolkodunk együtt, azt kell mondjuk, hogy lesz benne isteni természet az apa révén, lesz benne emberi természet az anya révén. És gyakorlatilag Jézusnak az isteni természete miatt nagyon fontos, hogy higgyük ezt és lássuk ezt, hogy miért hangsúlyozza a Biblia Jézusnak a szűztől való születését. Azért, mert azt is akarja nekünk mutatni, nem csak isteni természet van benne, vagy volt benne, hanem Jézus egy bűn nélküli ember is. Hiszen az a másik dolog, amiről folyamatosan bizonyságot tesz a Biblia, hogy mi, emberek, Ádám és Éva bukása óta mindannyian bűnben születünk és bűnben fogantatunk. És ott van bennünk a bűn, ami egyszer csak és sokszor az életünk során kiteljesedik. Ilyen vagy olyan cselekedetekben is. De nem az a bűn, amit elkövetünk, hanem az, ami ezt az egészet motiválja. És ettől akar minket Isten megszabadítani. Ezért jött Jézus. Ezt a belső természetünket, ami motiválja azt, hogy aztán később vétkeket követünk el, azt változtassa meg. És tegye olyanná, amilyennél eredetileg teremtett bennünket, és teremtette az embert. Nos, az öröklődő bűnnek ez a vonala szakad meg, amikor nem ember apja van Jézusnak, hanem Istentől fogantatik. Valahogy a Bibliában azt látjuk, hogy a férfi ágán megy tovább az öröklődő bűn. És ezért nagyon fontos, hogy Jézusnál megszakad ez a vonal, hiszen neki nincsen emberi apja, hanem Istentől fogant. És ezért ő egy bűn nélküli ember. egyszerre tökéletes ember, azaz bűn nélküli ember, és egyszerre Isten is. Ezt akarja nekünk kijelenteni, megmutatni, hogy ez az, amit meg kell értsünk karácsonykor, amikor a szűztől való születés kérdésével foglalkozunk. És kedves testvérek, igazi és valódi és valóságos húsvér emberként Jézus mélyen át tudja érezni az összes emberi tapasztalatot, nyomorúságot, kísértésünket, harcainkat, küzdelmeinket, amivel bármelyikünk küzd és harcol. Ő is ugyanolyan húsvér fizikai ember volt Mária révén, mint te és én. Viszont mivel neki nem emberi apja volt, hanem Isten volt az apja, és Isten természete van benne, ezért az ő bűntelensége miatt válik képessé arra, hogy ő legyen egy olyan egyedülálló ember, aki képes minket megszabadítani a bűneinktől. Aki képes helyettünk cserében majd meghalni és feláldozni magát a mi bűneinkért. Ez tehát a szűztől való születésnek egy nagyon fontos és nagyon olyan kérdése, amit muszáj és meg kell, hogy értsünk. Nem egy mellékes dolog, amit vagy hiszünk, vagy nem, lesöpörjük az asztalról, és attól mi még lehetünk hívők, ugye? Nem, ez ugyanolyan fontos, sarkalatos pont és hittétel, mint az, hogy feltámadta Jézus, vagy sem. És a harmadik üzenet az, ami az alapigénk, és most érkeztünk ide, és erről van kint az a kép. Remélem, hogy jól bevésődik mindannyiunkba. Karácsony azt jelenti, hogy Immanuel, azaz velünk az Isten. Héberül Immanuel, velünk van az Isten. Gyakorlatilag a szűztől való születés és a karácsonyi történetben a hangsúly azon van, és azt kell megértsük, hogy Jézus az Isten. Szerintem nem nagyon van azzal nekünk problémánk, hogy Jézus egy ember volt, aki itt járt a Földön. Szerintem senkinek nincs azzal problémája, és akkor sem volt, hogy itt jár köztünk egy húsvér ember, fizikailag megfoghatom, beszélhetek vele, ugyanolyan, mint közülünk egy. Senki számára nem volt kérdés akkor sem, szerintem valahogy ma sem kérdés, hogy Jézus egy valóságos ember volt. De a karácsonynak az az üzenete és az a lényeg, hogy ez az ember nem csupán ember, hanem maga az Isten, aki eljött közénk, aki megszületett, akinek nincsen emberi apja, hanem az Istentől fogantatott Isten. És az a kérdés, amikor ránézel, vagy amikor hallasz róla, hogy ki ez az ember, akit Jézusnak hívnak? Ki volt ő? És akkor itt a válasz, már rögtön a karácsonyi történetben, hogy ez az ember, a názáreti Jézus, a Betlehemben született Jézus, maga az Isten a Földön. Ez a karácsony lényege. Tudjátok, miért csodálatos ez? Mert egyetlen más, emberek által tisztelt és követett vallásban sem lehet találkozni azzal, hogy valahol személyesen megtapasztalják azt az Istent, akit tisztelnek, akinek hódolnak, akit követnek. Nagyon sok olyan vallás volt, és szerintem van ma is, amikor megcsinálnak egy kis szobrot, kifaragnak valamit, vagy megfestenek egy képet, és azt mondják, hogy ez a mi Istenünk. Ennyi az összes tapasztalatuk. De nekünk, akik az élő Isten tiszteljük, hát ennél sokkal több. Valóságos, fizikai formában, jelenlétben itt volt közöttünk, eljött erre a világra a mi Istenünk. Ez nagyságrendekkel több, mint az, hogy van egy elmélet, amire azt mondják, hogy legyen egy Istenünk, és akkor faragjunk ki, és nézzen ki úgy, mint semmi más ezen a világon, de legyen mondjuk lófeje, legyen mondjuk emberteste, legyen skorpiófarka, és akkor ez a mi Istenünk. A mi Istenünk meg valósággal megjelent ezen a Földön. Úgy, ahogy semmilyen más vallás nem tudta a maga Istenét, és ahogy nem tudott azzal kapcsolatba kerülni. Már az ókorban is látjuk, az emberekben a vallásosság, ott van az Isten utáni vágy, de mindenkinek volt valami látható, valami kézzel fogható Istene. szobrok, faragványok, ki tudja, hogy mi. És zárójelben megjegyzem, a mai embereknek is van, mert a mai ember is azt szereti elhinni, és abba veti a bizalmat, és az az, amiben igazán bízni tud, amit meg tud fogni kézzel, vagy amit lát a szemével. A pénz mondjuk. Vagy olyan dolgok, fizikai dolgok. Akkor vagyok biztonságban, hogyha a legmodernebb biztonsági rendszert rakom a házamba, az autómba, akárhova. Ha a legmodernebb fegyverekkel szerelem fel az országot, vagy a házamat. Amit kézzel meg tudok fogni, az, és látok, na az a biztonság, és az az embernek, ma is az Istene. Mi pedig, és ahogy Izrael népe is abban az időben, az ókorban, mondjuk egy láthatatlan Istent imádunk. Egy olyat, akit nem tudunk megfogni, akit nem látunk. Érezzük a cselekedeteit, halljuk meg, meg látjuk, hogy tevékenykedik, de nem tudjuk megfogni, nem látjuk, hol van. És mi keresztjének ma ugyanígy vagyunk, mint volt régen Izrael népe az ókorban a sok-sok pogány nép között, akiknek voltak megfogható bálványaik, és amire azt tudták mondani, hogy ez a mi Istenünk. Ők meg csak azt tudták mondani, hogy nekünk van egy Istenünk, akit nem látunk, de tudjuk, hogy miket cselekszik. És tudjuk, hogy hányszor és hányszor ő van ott az életünkben, és ő őriz meg. Mi mai keresztények ugyanezt tudjuk mondani, hogy az az Isten, akit imádunk, azt nem látjuk, nem tudjuk megfogni, nem halljuk talán fizikailag a fülünkkel, de tudjuk, hogy van karácsony, tudjuk, hogy egyszer eljött erre a világra, és tudjuk, hogy a mi életünkben mit tesz. Mégis ez az egyetlen és valódi Isten. Hiába nem látjuk. Hiába nem tudjuk megfogni. És mindig is ott volt a vágy az emberek szívébe, ahogy ott van ma is bennünk talán, hogy lássák az Istenüket. Hogy fizikailag velük legyen az Isten. Hogy ne csak a cselekedeteit lássák. Most, ahogy olvassuk a bibliaolvasó kalauz szerint Mózes 5. könyvét is, nagyon érdekes számomra ott a 4. fejezetből egy pár vers, amit szeretnék kiemelni. Azt mondja Mózes, visszaemlékeznek Izrael népével együtt. És azt mondja, akkor ti odajöttetek és megálltatok a hegy lábánál. A hegy pedig égig érő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította. A tűz közepéből az Úr beszélt hozzátok. Hallottátok beszélni, beszélt hozzátok. De csak hangot hallottatok, és nem láttátok. Alakot nem láttatok. Aztán később ezt mondja nekik Mózes, 15. verstől. Nagyon vigyázzatok azért magatokra, mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az Úr beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, azért nehogy elfeljújjatok, és ne készítsetek magatoknak bálványszobrot, semminek a képmására. Ne formáljátok meg azt az Istent, semmilyen alakban, mert hiszen nem láttátok őt. És még a 33-34. vers azt mondja, volt-e olyan nép, amely hallotta az Istene hangját, amint szól a tűz közepéből, ahogyan te hallottad, és mégis életben maradt? Vagy volt-e olyan Isten, amely megpróbált előállni és kiszabadítani egy népet, egy másik nép közül próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán és erős kézzel és kinyújtott karral, nagy és félelmes tettekkel, ahogyan veletek megtette mindezt Istenetek az Úr Egyiptomban a szemetek láttára. Két dolgot mond ezzel Mózes. Az egyik az, hogy bár ti nem láttátok soha az Istent, hallani hallottátok a hangját, és tapasztaljátok azt, hogy mit cselekedett veletek. Más népek Istenei semmit nem tesznek értük, de ott van kis kőben, kis fában, megfaragva, megalkotva, és azt mondják, ez az ő Istenük. És azt mondja Mózes, hogy nagyon vigyázzatok, akár mennyire is vágytok arra, hogy a ti Istenetek jelen legyen fizikailag az életetekben, nehogy megformáljátok őt, mert onnantól kezdve az igazi, élő Istenről oda fog összpontosulni az imádatotok. Arra a kis szoborra, arra a kis kődarabra, arra a kis fadarabra, és azt mondjátok majd ti is, mint a környező népek, hogy ez a mi Istenünk. Az élő Isten adott valóságos, kézzel fogható dolgokat, a 10 parancsolatot, felállították a Szent Sátort, a Szent Sátor legbelsejébe és közepébe ott volt a szövetség ládája, És szomorú testvérek, hogy mindezek bálványokká lettek Izrael népe életébe. Azaz, már nem az élő Istenre néztek, nem ő benne bíztak, hanem ezekben. És vitték magukkal a háborúba a ládát. Jaj, oda lett minden, amikor a szent sátor oda lett. Mintha maga az Isten tűnt volna el, és szállt volna ki az ő életükből. És éppen ezért, mivel itt van ez a vágy az emberek szívébe, talán benned is, bennem is, hogy olyan jó lenne fizikailag látni, olyan jó lenne szinte kézzel fogni. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni annak jelentőségét, hogy Máté Jézus nevét Immánuelként írja le. Tudomásunk szerint soha és sehol nem nevezték így Jézust, hogy hé, Immánuel, gyere már ide, vagy hadd kérdezzünk meg téged, Immánuel. Soha nem szólították így, de ez mégis azt jelenti. És karácsony üzenete ez, hogy Isten eljött, hogy a népével legyen, hogy beteljesítse a szövetség legmélyebb értelmét, és Jézusban most már Isten személyesen is a népével van, mint annak megváltója, velünk az Isten. Húsvér emberként, látható alakban, kézzel fogható formában. És két rövid történettel szeretném befejezni, hogy mit is jelent ez ma nekünk, mit is jelent számunkra. Immánuel, velünk az Isten. Az egyik történet egy fiatal lelkészről szól, aki oda került egy olyan településre, ahol mondani szokás az Isten háta mögé, ahol rengeteg cigány ember élt. És hogyha velük nem kezd valamit, akkor nagyjából annyi az ő szolgálatának, lehúzhatja a rolót. És gyakorlatilag azt tervezte el ez a lelkész, hogy megtanult cigányul, aztán elment látogatni hozzájuk, együtt evett, együtt ivott velük, és igyekezett részt venni az életükben. Nem azokban a dolgokban, amelyek bűnössé tették őket, meg nem szeretem emberekké, hanem abban, ami egy lelkész számára is vállalható volt. És az egyik ünnep alkalmából így búcsúzott el tőle a cigány vajda: jöjj el hozzánk máskor is, fiam, mert most már láttuk is, amit eddig mondtál. És amikor az Isten megszületik, és eljön erre a földre, akkor íme látjuk is azt, amit az Isten eddig csak mondott, hogy ő milyen, hogy szeret, hogy megszabadít, hogy velünk van, és hogy hogy viszonyul az emberhez. Ez az egyik nagy üzenete annak, hogy Immánuel, velünk az Isten. A másik történet pedig, és ezzel fejezem be, arról szól, hogy valamikor egyszer Olaszország partjaihoz közeledett egy nagy hajó. De hatalmas köd fette be az egész tájat, a tenger, semmit nem lehetett látni szinte 10 méteren túl. Próbálták egy ideig rádión keresztül irányítani, de a kapitány nem ismerte azt a terepet, és úgy döntött, lehorgonyoz ott kint a nyílt tengeren. Mert félt attól, hogy ebben a forgalmas kikötőben jönnek ki, be hajók, és mi van, ha nem látják meg egymást, és összeütköznek az egész legénység és az egész utas tömeg odaveszik a tengerbe. És vártak, vártak, egyszer csak megjelent egy ember egy kis mentőcsónakkal, felszállt a hajóra, és a kapitány örömmel bemondta: mindenki megnyugodhat, minden kedves utasunk, a révkalauz itt van a hajón. Egy olyan ember, aki becsukott szemmel is be tudta vezetni már onnan a hajókat a kikötőbe. Velünk az Isten, a révkalauz itt van a hajón. Sok mindenben homályban tapogatózunk, kötfedi adott esetben az életünket, a jövőnket, mibe fogunk ütközni, mi fog velünk történni, de hogyha Immánuel, velünk az Isten az életünkbe, akkor átadhatjuk neki az irányítást, a kezébe adhatjuk az életünket, és ez a révkalauz be fog minket vinni abba a kikötőbe biztonsággal, amibe szeretnénk menni. Karácsony üzenete ez, testvérek, Immánuel, velünk az Isten. Nem egy ember, nem egy nagy próféta, maga az Isten. Leszállt és följött a fedélzetre, a mi földünkre. És ma azt vágyja, arra kér téged is, hogy vajon a te életedbe, a te szívedbe révkalauzként beléphet-e. Immánuel, azaz az Úr Jézus Krisztus, ki megszületett Názár, illetve Betlehemben. Mennyei Atyán, köszönjük neked karácsony üzenetét. Nem csak az üzenetét, hanem azt, hogy maga az Isten jött el közénk az Úr Jézus Krisztusban. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor mi magunk gördítünk olyan akadályokat a saját hitünk elé, hogy el tudnánk ezt hinni, el tudnánk fogadni, hogy tényleg Immánuel velünk az Isten. Itt vagy egy karnyújtásnyira most is, amikor bár nem látunk téged, de itt van előttünk egy bizonyságtétel, hogy akkor sem láttak téged igazából az emberek, amikor eljöttél. Aki látott és csak egy csecsemőt látott, egy ugyanolyat, mint a többi, és mégis hinniük kellett, hogy ez azt jelenti, velünk az Isten. Urunk, kérünk, hadd nyissuk meg előtted a szívünket, a lelkünket, és mi is, hadd lehessünk olyanok, mint az első karácsonykor azok az emberek voltak, akik ezt hitték. Itt volt előttünk most Mária, aki a szívébe fogadta ezt az üzenetet, és valósággal megfogantál benne. Itt volt József, akinek álomban kijelentetted magadat. És köszönjük, hogy onnantól nem elbocsátotta a feleségét, a jegyesét, és nem vádolta őt, hanem befogadott téged ő is az életébe. És Uram, bárcsak mi is ne vádolnánk a környezetünket, a történéseket, másokat, mindent magunkon kívül, hanem nyitnánk meg előtted így az életünket, ahogy megnyitotta Mária és József, és ahogy oly sokan megnyitották már ebben a történelemben. Kérünk téged, hogy te cselekedj most bennünk karácsony alkalmával. Add, hogy a szent lelked ereje eljuttassa ezt az üzenetet a szíveinkbe, a legbelsőnkbe, hogy Immánuel velünk az Isten, és hadd éljük át ennek minden áldását, minden kegyelmet, amit ezzel együtt adsz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy egy szívvel mondhatjuk, Immánuel, dicsőség ezért neked.